Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk rendszeresen. Köszöntelek, Zoli, nagy szeretettel.
Szia Ági, köszöntöm én is a hallgatókat.
Helen Russell Boldogságatlasz című könyve alapján vesszük sorról sorra azokat az országokat, melyeket az írónő elemez. Nem hosszan 4-5 oldalban a tapasztalatai és segítői alapján ma Kína a soros. Kínában mi a boldogság szó?
A szerző itt a Sing Fu összetett szót használja, ugye Kínában a két írásjel fejezik ki, tehát ami nálunk összetett szó, az ott egy kicsit máshogy alakul, és ez azért tűnik ellentmondásosnak, mert az egyik része az egy ilyen a gondoktól való megszabadulást.
Ketrecből való kiszabadulást
jelenti, a másik pedig hát talán legegyszerűbben mondva a megelégedettséget, hogy tud örülni annak, amit van. Nyilván, hogyha mondjuk a minimumok, tehát amiket mondjuk a Maslow piramis ilyen minimumokként említ, hogy akinek van ruhája, fedél a feje fölött, meg van mit enni, az tud boldog lenni, ha meg tud elégedni azzal, ami van.
Nagyon tetszik az összefoglalóban, két segítője is van az írónőnek, aki mesél neki erről a boldogság szóról és a kínai tradicionális boldogságról. Az egyik így fogalmaz, hogy a boldogság egyenlő, ez egy hosszú, nem öröm, hirtelen öröm, hanem egy hosszú távú megelégedett boldogság kifejezés, hogy boldogság egyenlő, amit van, osztva, avval, amire vágysz. Magyarul, ha milliómos vagy, de te milliárdos akarsz lenni, akkor boldogtalan vagy. Ám ha van 100 000 forintnyi mennyiségű pénzed, és alapvetően azt jól be tudod osztani, és ez neked pont elég, akkor viszont sokkal magasabb a hányadosod, tehát boldog vagy, kvázi.
Igen, és szerintem ezt alig tudják jobban a világon mások, mint a keleti emberek, ahol gyakorlatilag az egész kultúrának ez az egyik legalapvetőbb attitűdje. Az elégedettségre való képesség, igen, törekednek is rá biztos, de alapvetően ők meg tudnak elégedni azzal, ami van. Ez nyilván a hagyományos világ, és ez a nő is nagyon klasszul egyébként egymással szembefordítja a mai Kínát, illetve hát a kulturális forradalomnak nevezett téboly által lerombolt tradicionális kínai kultúrát és a mostanit. Na de hát ugye ez van, szóval pont amire utaltál, ugye ezt a bőség szóval szoktuk mondani, aki úgy érzi, hogy többje van, mint amire szüksége van, az ugye akkor is boldog, hogyha az a valami, ami neki van, az kevés. Magában a bőség érzet az valóban attól függ, hogy meg tudok-e elégedni, tudok-e örülni annak, ami van.
Segítője nagyon érdekes, aki magyarázza ezt a szót, ezt a kínai kifejezést, Wuj mester, aki Dániában él, tehát hogy ő úgy érezte, hogy ez a Sing Fu egy útkeresést is jelent, hogy mindenkinek saját magának kell megtalálni ezt az elégedettséget és boldogság, megelégedettséget és boldogságot, és ő ezt Dániában találta meg, ahol egy ilyen kreatív alkotóműhelyt vezet, és ugye írja, hogy Wulmester mindig szomorú, amikor visszalátogat Kínába, mert azt látja, hogy már a rokonok, a ma élő aktív kínaiak szintén az anyagi javakra egyre többre vágynak, és boldogtalanok, és fáradtak. Tehát, hogy ez úgymond a régi kínai örökség, ez a Sing Fu, hogy legyél elégedett, ha valamit van, és ma már ez felborult, és hogy ugye a szellemi meghatározói Kínának azért ez egy 4500 éves, elképesztő komoly gyógyítási hagyományokkal rendelkező országról beszélünk, azért hihetetlen belegondolni, hogy 250 éves a nyugat-európai orvoslás gyógyszeres medicina, amit most hivatalos orvoslásnak tartunk. A kínaiak ebben 4500 éves tapasztalatuk van a gyógyításban, legyen az akupunktúra, akupresszúra, gyógynövények, bármi.
Hát igen, bár hogyha innen veszük, akkor azért az európai gyógyításra is mondhatjuk azt, hogy 2-3 000 éves, ugye a görögöknél is megvoltak már a fürdők, a különböző gyógyfüvek, masszírozások.
Én most az orvossággal, konkrét kínai orvossággal való orvoslásra értettem. Hogy
a modern orvoslás, igen.
Szóval ott van a taoizmus, a konfucionizmus, a buddhizmus, nagyon komoly szellemi hagyományok vannak Kínában, amik segítik őket abban, hogy úgymond az élet értelmét megtalálják, mert hogyha elég az az anyagi jó, ami neked van, magyarul elég magas a, amit van per, amire vágysz, akkor ugye az élet célkeresése a második lépcső.
Igen, nekem ott van ebben ellentmondás, hogy pont valóban, amit emlegettél, tehát ezek a filozófiai vagy világszemléleti tradíciók, ezek pont nem azt a fajta individuális életértelemkeresést jelentik úgy általában, mint az európaiaknál. Szóval a keleten sokkal kevésbé volt az egyéni törekvés a középpontba állítva, mint nyugaton. Tehát a nyugati civilizáció nem függetlenül a görög és a zsidó hagyományoktól, az mindig az individuum kibontakoztatása, az egyéni tehetségek, egyéni képességek, egyéni sors megvalósítás, és Kereten ez egyáltalán nem volt. Szóval nem ez volt a fókusz.
Ott a közösség a fókusz, és igen, az egyén a szolgálja a közösséget.
Így van. És abban tudjon boldog lenni, hogy...
Ezt jól csinálja.
Így van. Sokkal kevesebb szabadsággal, sokkal kevesebb individualizmussal, sokkal inkább legyél fogaskereke az egésznek, és ne egy önálló motor.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk Kínáról, a Xingfuról. A szerencse, ha tudod, hogy mennyi az elég, ha elég, amit van. Boldogság fogalomról beszélgetünk tovább Helen Russell Boldogságatlasz című könyve alapján, illetve a saját tapasztalataink, olvasmány élményeink alapján Kohut Zoltán szakújságíróval.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Kohut Zoltán szakújságíróval. A Boldogság sorozatunkban Kína a soros. Nyilván Kína egy fantasztikus, széles kultúrájú, nagyon-nagyon hatalmas, hiszen 1,4 milliárd emberről beszélünk. Beszélgetünk arról, hogy a keleti ember másképpen képzeli el a boldogságot, és Kína különösen. Ugye mondanánk azt, hogy ma diktatúra van Kínában. Hiszen
de mindig is az volt.
Mindig is az volt.
Igen. Kánok, császárok, őrült kommunisták, és most ez a kicsit liberálisabb gazdaságpolitikát vívő kommunista párt, mindig ez volt a program. Tehát ugye ez az első kaligráfia, ez a kínzást, a börtönt, az uralkodó kénye kedvétől való kitettséget ábrázolja, ami mindig is megvolt. Tehát aki csak az agyak hadseregre gondolt, tehát Kínában mindig az volt, hogy az alattvaló az lényegben nem számított. Tehát az egyszerű ember nem volt tényező, nem volt feljegyezve, hogy így mondjam.
Hát ez az merőben más, mint Dánia, ugye, akiről az elmúlt héten beszélgettünk, ahol pont az volt a lényeg, hogy az egyén nagy biztonságban érezheti magát, és bármiről véleményt alkothat. Ugye itt most Kínában egy totális másfajta kultúráról beszélhetünk, ahol, ha csak a világjárványt nézzük, például onnan indult, és ma szinte a legkevesebb eset, és a legkevesebb halott, tehát arányítva a lakosságszámhoz messze a legkevesebb problémával úszta meg, hiszen kőkeményen, amit akartak, igen, végrehajtották.
Ott
nem volt
olyan,
mint Anglia, igen, vagy a klubba, nem mehetsz be, mindenki fel van háborodva. Hát azt csináltak, amit akartak, és ki is írtották kb. A vírust. Tehát itt egy kőkemény irányítottságú népről beszélhetünk, ahogy véleményed szerint ez mindig is ilyen volt.
Én azt mondom, hogy igen, de nem csak Kínában. Tehát a japán, az indiai, hát a kasztrendszernek a struktúrája és az ideológiai támasza, hogy így fogalmazok ilyen nagyon csúnyán, ugye a hinduizmus egy rendkívül gazdag és gyönyörű kulturális tartalommal bíró világnézet, de a kasztrendszert is megtámasztotta, ugye ott az az elgondolás, hogy te okkal születtél abba a kaszt, akár csőcselék vagy, akár szolga, akár kereskedő lovag vagy pap, ahova születtél, az előző életeid jó és rossz tettei határozták meg, hogy most szenvedsz, vagy jobban élsz. Tehát ott az ideológia, a világszemlélet, az segített elfogadni azt a társadalmi pozíciót, amit te a születéseddel kaptál. Én azt hiszem, hogy ez általában Kereten jellemző, hogy az emberek sokkal elfogadóbbak a társadalmi helyzetüket, a vagyoni helyzetüket, az egészségüket. Hogyha egy katasztrófa történik, soha nem felejtem el, amikor volt az a szumátrai szörnyű cunami, az nem Kína, hanem Indonézia, teljesen mindegy, mert a kultúra az ilyen szempontból egy, akkor az emberek türelmesen fölmentek a magaslatokra, ugye ahol száraz volt, ahol mentesültek a víztől, és várták, hogy jön a segítség. Amikor egy pár évvel korábban az USA-ban történt a hurikán után egy ilyen borzalmas szökőár, ott őrült tiltakozás, meg hisztéria ment, hogy hol van már a gárda, mikor jön a segélycsomag, miért nem hoznak helikopterrel, kaját, vagy mentés, vagy nem tudom is. Hát, oké, persze, hogy valaki bajban van, ugye belünk is az fakadna, de a kereti emberből kevésbé. Szóval alapvetően van egy ilyen szemlélet, amit a könyv is említ, hogy neked is jó, hogyha képes vagy megelégedni az alatt talp alatnyi földdel, amit van, mint hogyha követelőzöl.
Nagyon érdekes, erről az jutott eszembe, hogy van egy ismerősöm, aki Amerikában töltött talán 2 évet, és ahogy hazaérkezett, bármelyik boltba bement, azonnal a panaszkönyvet kérte, mert ugye csomó mindennel nem volt megelégedve, és ennek hangot is adott.
Igen, van egy ilyen görög sztori, hogy megy a vándor a városba, és ott kapunál megkérdezi a bölcs, hogy na te mi állatban vagy, hát én jövök egy ragyogó városból, szerettem az embereket, csak szeretnék új, más klassz emberekkel megismerkedni. Mondja neki a kapunál ülő bölcs, hogy tök jó helyre jöttél, itt pont ilyen emberek vannak. Másnap jön egy másik pofa, megkérdezi őt is, ez a másik azt mondja, hogy hát ő utálja azt a várost, ahonnan jött, az emberek hülyék, és ő senkivel nem tud kijönni, de majd hát talán itt. És mondja neki a bölcs, hogy nem, ez a város ugyanolyan, tehát akkor inkább menj tovább. Mert ugye ez, tehát az, hogy amit, ez egy tök jó az a hányados, hogy amin van, elosztva azzal, amire vágyom, ebből sosincs kiút. Tehát hogyha valaki mindig többre vágyik, mint amilyen van, akkor soha az életben nem lesz boldog. Lehet a világ leggazdagabb, legsikeresebb, legimádottabb színésze, bármi, vagy sikeres politikus, vállalkozó, bármi, sose lesz boldog. De látjuk, látjuk, és ennek a nyomait ugye nem boldogabb a jóléti világ, mint a szegény világ. Nincs több relatív boldogság Nyugat-Európában, ami a leggazdagabb blokkja a világnak, mint Távol-Keleten. Szóval nem ezen múlik.
Ugye Bhután is gyakorlatilag ezen az úton indult el, hogy megvizsgálta, hogy hiába gazdagok a nagyon gazdag országok, az emberek boldogtalannak érzik magukat, és ezért ő a boldogságot célozta meg. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, Kínáról beszélgetünk, ahol van egy nagyon egyszerű képlet, boldogság egyenlő, amit van osztva, amire vágysz, és hát nyilván egy csomó minden másról is beszélgetünk ennek kapcsán. Maradjanak velünk, Kohut Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést. Boldogság kalauzunk következő állomása Kína, Heller Russell könyve alapján. Partnerem Kohut Zoltán szakújságíró. Kínában régen arra vágytak a szülők, írja az írónő, a kínai tanácsadója nyomán, hogy elsőként táplálkozz jól, engem ez egyből megdöbbentett. Azért nem egy magyar mentalitás, hogy a legfőbb vágyam, hogy táplálkozzon jól a gyermekem.
De látod, milyen furcsa, hogy közben meg tudjuk, mert sokszor mondjuk, hogyha nincs egészség, akkor semmi nincs. Akinek fáj a foga, az lehet bármilyen gazdag, annak igen, el van rontva a napja, a hete.
Ez így van.
Ennyi.
Szerezz munkát, házasodj, legyenek gyermekeid, majd legyen házad. Ez volt a régi felfogás Kínában. Ma viszont annyira drága egy ház a nagyvárosokban, hogy gyakorlatilag az egész életüket végig gürcölik, úgyhogy írja is, hogy nagyon erős az a tendencia, hogy a fiatalok egész egyszerűen elengedik ezt a sémát, és valóban egy kicsit lázadnak, ahogyan a fiatalok szoktak is, és kicsit kitekintenek, hogy a nagyvilágban mi a boldogság, és igyekeznek az egyszerűbb, természetesebb élet felé, vagyis egy picit visszakanyarodnak a régi tradíciókhoz, ahogy boldogság egyenlő, amit van osztva, amire vágysz, mert hogy nem akarnak boldogtalanok lenni, hogy életük végig nem tudják teljesíteni azt a célt, amit régen vártak tőlük.
Tök érdekes, mert hogyha ez így van, akkor szerintem ez pont nem kínai hatás, szóval ezt nem ők termelték ki magukból szerintem, hanem ez egy nyugati hatás. Tehát a kereti emberben nincs benne az, hogy ő azért dolgozik, hogy jobban akar élni. Hát hogy mondjam, ez, szóval ez nem lehet így általánosítani, és nyilván más Japán, és más Tajvan, és más Kína. Igen.
Most nehéz ennyire.
Igen, de egy kínai embernél abszolút megszokott az, hogy 14 nap alatt 13 napot dolgozik, és nem napi 8 órát, hanem 10-14-et. És hogyha ő azt gondolja, hogy az emberek azért fordulnak ki a nagyvárosi létből, mert drága az ingatlan, akkor az még mindig nem feltétlen belátás. Tehát aki azért elégszik meg kevesebben, mert nincs pénze többre, az nem biztos, hogy ez egy megélhetett belső folyamat. Igen,
igen, ez nem egy belső belátás. Hát ezt hiányolja egyébként ez a kínai segítője az írónőnek, Wei, hogy nagyon a külső értékek felé fordult a ma Kínája, az úgynevezett kulturális forradalom utáni Kína, ahelyett, hogy valóban a megelégedést avval, ami van, és a belső utak, a béke, elfogadás felé való fordulás lenne. Ez lenne az útkeresés fő célja. Tehát ő ezt a fajta útkeresést hiányolja.
Igen, ami kétségtelenül gyönyörű a kínai kultúrában is, az ez a szemlélődő, sors elemző, a dolgokon jó értelemben tépelődő, elemző, és nem kognitív módon elemző, hanem inkább a szívével elemző, ezek a különböző ilyen kulturális termékek, mint a Tao, meg a Yiking, ezek sosem a prosperitás, sosem a gazdasági siker, sosem az, hogy na, akkor kit vegyek feleségül, most akkor milyen pályát választani, nem tudom, csoda. Szóval,
tehát nem, van egy mobil, nem akkor tört. Melyik a legújabb mobil, tehát, hogy valahol annyira belénk nevelték.
Önmaguk megértésére tört ez, és nem a tárgyak megszerzésére, nem a külső értékek megszerzésére tört ez elsősorban, hanem a folyamataink megértésére, mint mondjuk Európában a tarókártya, aminek igazából nem az a lényege, hogy jobbra vagy balra döntsek, hanem hogy megismerjem azt, hogy például miért nem tudok dönteni, hogy megismerjem a bennem lévő komponenseit annak az elakadásnak, és minél jobban megértem magam, annál jobban fogom kezelni, akárhogy is döntök, akár jól, akár rosszul.
A jövőt.
Igen, az önismeret és a megelégedés képessége az mindig magában hordja a boldogságot, míg ezek hiánya viszont törvényszerűen a boldogtalanságot.
Igen, és annyira csinálja. Érdekes ez, hogy amikor ezt a fogalmat kóstolgatjuk, hogy a kínai boldogság egyenlő, amit van osztva, amire vágysz, tehát egy megelégedés avval, amit van, ott berzenkedik bennem a földrajz történelem órákon a szocialista tanítás, ugye, amikor én tanultam, hogy az a boldogság, hogyha egy ország mindig többet termel, ha mindig ügyesebb, mint előtte volt, ha szebb házad van, mint előtte volt, ha jobb telefonod van, mint előtte volt.
De ez a kapitalizmusnak is a programja.
Így van, így van. De ez a szocialista országokban is ezt említettek, mert ugye akkor az volt mondva, hogy mi jobban megyünk ők, de teljesen mindegy, tehát ez a fölfelé, hogy ez teljesen más, hogy elég, amit van, ne ezen gondolkodj, hogy nem ettől leszel boldog, hanem attól, ha rájössz arra, amikről pont beszéltél. Ki igen. vagyok én? Mit akarok? Mi a célom igazán?
Igen, szerintem erről a vonatról már nem fog tudni leszállni az emberiség.
Egyébként sokan olvasgatják a Taót, keresztény emberek is, függetlenül attól, hogy egy komoly keresztény értékrendjük van, mert nagyon sok bölcsesség van benne.
Hát igen, a bölcsesség az mindig egy és osztatatlan. Ez
nem,
nem annyira tárgya a mai napnak, de egyszerűen agyrém, hogy az emberiség itt tart, nem tudom hány ezer éve ismerjük egymást, összejárnak a kontinensek, olvassuk egymást, és még mindig ott tartunk, hogy az ő istenük az nem jó, az ő bölcsességük az nem jó, csak a miénk. Szóval ez a mi önzése, hogy csak a mi csoportunk tudja a választ, ez elképesztő. A bölcsesség az mindenhol működik, hát ez teljesen...
És befejezésül nagyon tetszik, ahogy összefoglalja, talán egy kicsit hosszabban a kínai segítője az írónőnek a kínai boldogság, szingfu fejezést, hogy mit is jelent, örülnünk kell annak, amink van. Legyünk nagy lelkűek, megértőek, toleránsak és spirituálisak. Hogy megtaláljuk a létünk értelmét, és ezzel együtt a boldogságunkat is. Hát ez egy nagyon szép összefoglaló, és nagyon tetszik, hogy az írónő minden egyes országot úgy fejez be, hogy egy ilyen kis recept, hogy ha akarod gyakorolni ennek a téged esetleg megérintő gondolatait, azt mondja, hogy használd a jobb agyféltekédet, vagyis csinálj valamit, rajzolgass, hegedűj, kertészkedj, tehát ne gondolkodj.
Ne racionálisan
gondolkodj egyfolytában.
Vagy ne csak, igen.
A második tanács, hogy lépj magasabb nézőpontba, keresd a békét, új perspektívát, lépj egy kicsit távol magadtól, egy kicsit csak legyél, ne akarj mindent rögtön kigondolni. És a harmadik, hogy ha visszatérsz a gondolkodásba, a bal agyféltekédbe, úgymond, akkor azon gondolkodj, hogy milyen életre vágysz. Írd le, hogy milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy elindulhass ebbe az irányba. Megtaláld a saját szingfudat. Hát ennyit találtunk ma Kínáról beszélgetni. Kívánunk mindenkinek boldog napot, és találja meg mindenki a saját boldog útját. Köszönöm Kovut Zoltánnak, hogy itt volt.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Helen Russell könyve alapján beszélgettünk ma a kínai boldogság szóról. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.